Volt itt egy nagyszerű konferencia, igaz? Mini konferenciánk, de üzenetet tekintve, meg a töltetét tekintve igazából nagy ágyú volt, nem? Olyan nagyot szólt, áldás volt, tényleg. Úgyhogy én csak folytatni szeretném egy kicsit abban a szellemben, de azt is folytatni szeretném, ahogyan tanulmányoztuk az Efézusi levelet. Úgyhogy kérlek, hogy lapozzatok, hogyha van Biblia nálatok, lapozzatok az Efézusi levél 4. fejezetéhez. És maradjatok állva, hogyha nem baj, amíg olvassuk az igét, utána majd leülhettek. Ezzel igazából nem bosszantani akarlak titeket, hanem ugye tiszteletet adunk az Úrnak, ahogyan ő szolgál felénk, ahogyan ő szól az ő beszédén keresztül. Emlékeztek, hogy az Ószövetségben fennállva hallgatták az igét, mikor összegyűltek, hogy végre a törvényt olvassák, és egy egész napon keresztül fennállva hallgatták az igét. Képzeljétek ezt el. A törvényt, mikor újra megtalálták és felolvasták az embereknek. Hát mi nem fogjuk egy napon keresztül olvasni, csak egy pár perc. 4. fejezetet olvasom. Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymás szeretetben. Igyekezvén megtartani a szellem egységét a békességnek kötelében. Amen. Úgyhogy kérünk, Urunk, hogy Te nyisd meg előttünk a Bibliát most, kérünk, hogy Te folytasd a Te szellemednek a munkáját az életünkben és a szívünkben. Együtt, gyülekezetként is most, Urunk, és annyira hálásak vagyunk Neked tényleg azért, amit már eddig is hallottunk, Uram, hogy Te lefegyverezted, azokat a hatalmakat, akik ellenünk voltak, hogy Te igazából gúnytűztél belőlük, és oda állítottál most bennünket magad elé, és az ellenségnek nincs szava többet. És köszönjük Neked, hogy tiszták vagyunk, meg vagyunk mosva, előtted vagyunk örökké. És köszönjük Neked, hogy képessé tettél bennünket arra is, hogy befogadjunk Te tőled üzenetet, hogy befogadjunk Te tőled olyan dolgokat, amiket Te akarsz közölni velünk. És kérünk, hogy így, tehát áld meg ezt az üzenetet a Te nevedben. Amen. Kérlek, hogy üljetek le. És emlékeztek, hogy 2 hete talán prédikáltam arról, ugye, hogy a Pál apostol mondja, hogy ő azért hajtja meg a térdét Isten előtt, hogy a hívőknek igazából megadja Isten az ő gazdagságáért, hogy megerősödjenek a szellem által a belső emberben. És beszéltünk arról, hogy hit által az Úr Jézus Krisztus a szívünkben lakik, a szívünkben él. És az Efézusi levél 3 fejezete az arról szól, ami helyzetünk Isten előtt, ami soha nem változik meg. Ez a nagy kép, a hívőknek az elhívása és a helyzete, és ezzel is kezdi most egyébként a 4. fejezetet. Ugye, hogy azt mondja, hogy én kérlek, mint aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint ahogy illik a ti elhivatásotokhoz. Tehát az 3 fejezetben a Pál elmondta nekik, hogy kik ők az Úr Jézus Krisztusban. Elmondta azt, hogy Istennek mi a hihetetlen, nagyívű terve azzal kapcsolatban, hogy kivé tegyen bennünket, és kivé tett bennünket az Úr Jézus Krisztusban. És Watchman Nee, hogyha olvastátok, nem tudom, hogy ki olvasta, de ő neki van ez a tanulmány az Efézusi levélről, és 3 fázisra osztja az Efézusi levelet, és azt mondja, hogy ez a 3 igazából egymás nélkül nem állhat meg. És az első fázis, ez pont ez az 3 fejezet, ahol azt mondja, hogy a hívőnek meg kell tanulnia ülni. Ugye azt mondta az Efézusi levél elején, hogy minket már mennyei helyekre ültetett a Krisztus Jézusban. A mi helyzetünk az, hogy mi megnyugodtunk. És olyan jó volt a Jonatánt hallani, tényleg tudjátok, hogy megvan az ő nyugalmába való bemenetelnek az ígérete, hogy megvan nekünk az, hogy megnyugodhatunk végre Istennél, hogy megvan, hogy leülhetünk, és tudod, sóhajthatunk egyet, és azt mondhatjuk, hogy hála Istennek, ő már mindent elvégzett. Azt mondja, hogy a világ teremtése óta minden munkáját bevégezte. Amikor Isten ránk tekint, akkor nem egy küszködő, görcsölő, nem tudom, emberre gondol, hanem valakire, akit ő tökéletesen szeret, aki tökéletességbe helyezett, aki tiszta, aki tökéletes, aki egy ámulatos ember az ő terve alapján. És ő befejezetnek lát bennünket. És tudjátok, mi úgy megyünk végig az életünkön, hogy mi nekünk vannak ilyen, hát ilyen ideig tartó elbátortalanodásaink, bukásaink, meg nem látjuk előre a teljes ösvényt, igaz? És emiatt mi elbizonytalanodhatunk. De Isten az ő örökkévaló tervében az életednek minden egyes percét már megmérte, és már győztessétett benne, már úgy adja oda neked, hogy tudja, hogy te győzni fogsz. Tudjátok, és ez annyira jó tudni, nem? Hogy azt mondja, hogy minden munkáját elvégezte a világ teremtése előtt óta. Hogy Istennek nem jelent semmi gondot, hogy te most mivel állsz szemben. Ő neki ez nem kérdés. Ő már győztessétett abban a dologban. Azért engedi meg egyáltalán, mert tudja, hogy ki vagy te, és ki ő ahhoz a helyzethez. Neki ez nem probléma, és nekem annyira bátorító volt ez különben, igaz? És ez a hitünknek az alapja, hogy már elvégeztetett. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi azt a Krisztus napjára, igaz? Ez Isten biztosítéka. És az, ez a mi helyzetünk, hogy mi tökéletesek vagyunk ő előtte, mi szeretettek vagyunk, mi mennyei helyekre ültettettünk. Ez a mi pozíciónk, soha nem változik meg. És aztán erre alapozva van a járásunk. És mit jelent a járás? Ez ugye a második rész az Efézusi levélnek, a 4. fejezettől egészen a 6. fejezet 11. verséig, ahonnan a szellemi fegyverekről van szó. A járás az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ahogyan itt a földön élünk, megnyilvánítjuk azt a természetet, akivé ő már tett bennünket. Tehát aki én vagyok az új ember szerint, azt meg tudom, ki tudom mit fejezni, ki tudom nyilvánítani ebben a fizikai világban, az időben és térben, ki tudom nyilvánítani Isten hatalma által. Ez a járás. Tudjátok, hogy a járásunk az a fizikai életben is ugye úgy van, hogy egyik lábunkat tesszük a másik elé itt ebben a világban, és úgy haladunk előre. A szellemi életünkben, vagy a lelki életünkben ugyanez a dolog van, hogy Isten nem repülni tanít bennünket, mint a Superman, vagy össze-vissza, nem tudom, cirkulálni a légkörben, hanem ebben a fizikai valóságban az emberi életünknek a léptékei között nyilvánítjuk meg az ő természetét. Nyilvánítjuk meg azt, akivé ő tett bennünket, akik mi már vagyunk. És ez a járásnak a lényege. És aztán itt gyakorlati dolgokról van szó egyébként ezekben a fejezetekben. Tehát, hogy hogyan érdemes kinyilvánítanunk ugye azt a békességet, amit Isten adott nekünk. És hát nem fogjuk most ezeket elolvasni, mert nem erről beszélünk, de csak így akarom nektek, hogy lássatok egy ilyen nagyobb képet erről. Gyakorlatilag itt végül is itt a gyakorlati életről van szó. Tehát, hogy hogyan beszéljünk, hogy milyen kapcsolataink legyenek egymással, hogy hogyan viszonyuljunk a megpróbáltatásokhoz. És ha megnézitek, itt tényleg járásról van szó. Tehát arról van szó, hogy itt a fizikai világban, a valóságnak ebben a fejezetében mit nyilvánítunk ki, mit cselekszünk igazából. És egyébként a harmadik része pedig a levélnek az a szellemi hadviselésről szól, az pedig az, hogy hogyan állunk meg Sátánnak a hadseregével szemben, és ugye Zsolti nagyon szépen elmondta ezt, ugye, hogy igazából a mi győzelmünk az már nyilvánvaló ott is. Tehát ott sem rárontani kell az ellenségre, meg üldözni őt, vagy valami hasonló, egy ilyen űzöttségben, hanem egész egyszerűen csak megállni abban, akivé Krisztus tett bennünket. Ugyanúgy, ahogy a járásunkban kinyilvánítjuk az ő természetét, a szellemi hadviselésben azáltal, hogy megállunk minden igazságban, amit Istentől elfogadtunk, az ördög elfut tőlünk igazából. De mindenek az előfeltétele tényleg az első három fejezet volt, tehát amikről ott szó van, a mi helyzetünk, az a kulcsa a mi életünknek, hogy kik vagyunk, nem az, hogy mi mit teszünk. Amit teszünk, az a következménye annak, akik vagyunk Krisztus által. És a Pál apostol így, most hogy visszakanyarodjunk ide a 4. fejezet elejére, azt mondja, hogy kérlek titeket, én kérlek titeket, hogy azok után, hogy tudjátok, hogy ez van, és én imádkozom értetek, hogy megértsétek, hogy Krisztus éljen a szívetekben, éljetek az elhívásotoknak megfelelően. Vagyis merjél élni abban, akivé Isten tett téged. Hogy ne emlékeztek, hogy a pásztor Scheller mutatta itt ezt a a tojást, ami a bűnünknek a képe volt, bűnös szokásainknak, a régi emberünknek, hogy ne a régi emberünk gondolatai meg ítéletei szerint éljük az életünket, hanem az szerint, ahogyan az Isten lát bennünket. És ez az elhívásnak a lényege. Az elhívás az ugye azt jelenti, hogy Isten kihívott engem abból az életmódból, aki én a kereszt előtt voltam, és most adott nekem egy újat. Az elhívás lényege az, hogy most éljek ezzel a kiváltsággal. Mint a tékozló fiú. Emlékeztek, hogy saját erejéből odajutott a disznóvájúig. Ez volt az, amit ő el tudott térni, ez volt az, ameddig ő el tudott jutni. És utána hazament az apukájához, és ő újra felöltöztette, adott neki visszaadta méltóságát, nagy örömmel fogadta őt, egy lakomát ült vele, és aztán azt mondta, hogy neked itt van a helyed, neked nem annál a disznóvájúnál van, ez a te helyed, éljél ez alapján. És ugyanez van velünk, az elhívásunk erre szól, hogy mi aszerint számítsuk magunkat, ahogyan az Isten számít bennünket, hogy mi aszerint éljünk ebben a világban, ahogyan az Isten lát bennünket. Úgyhogy ez az elhívás, és erről beszél itt Pál. És van egy dolog, amin gondolkoztam sokat, hogy ugye mi a különbség a törvény, erről Zsolti beszél, ugye a törvény és a valódi tekintély között. Mi a különbség a között, hogy én tudom, hogy mit kell tenni, csak éppen nincs erőm véghez vinni. A régi emberünk, a régi természetünk az sokszor tudja, hogy mi lenne az Isten akarata, vagy van valami fogalma róla, hogy hogyan kellene viselkedni, de nincsen rá kapacitása neki, nincsen rá valódi tekintélye. Tehát van egyfajta erő, amit meg akar nyilvánítani, de aztán mindig elbukik, mégiscsak. És valódi tekintély az abból jön, amikor megállunk abban, akivé Isten tett bennünket. Ebben van a tekintély. Nem abban van a tekintély, hogy én elkezdek gyűrkőzni a bűneimmel, igaz? És megpróbálom őket legyőzni a saját erőmből, és erről prédikált itt a pásztor Scheller, igaz, hogy ezzel hadakozok, hanem annak megvan a maga helye. A maga helye az Isten világosságában van, és aztán a keresztnél van. És utána élhetek most egy feltámadási életet, és ez illik hozzánk. Az illik hozzánk, hogy legyen bátorságunk kivinni a világosságra, ami oda való, odaadni Istennek, és utána legyen bátorságunk elfogadni azt, amit tőle kaptunk. Azt a győzelmet, azt a szeretetet. És ebből következik a további. Tehát az első pont, amit akartam mondani nektek, ez, hogy van egy elhívásunk, ezt mondja a Pál. És azt kéri, azt mondja, hogy járjunk az elhívásunkban. A második, legyünk alázatosak. És a harmadik, amiről szeretnék beszélni, ez pedig megtartani a szellem egységét. Itt az első az elhívásunk, és ezt egy kicsit már most taglaltam. A második az alázat, és a harmadik pedig a szellemnek az egysége. Ez a felruházottságunk, amikor Isten tesz bennünket képessé arra, hogy járjunk az elhívásunkban, ez egy győzelmes élet. Ezen alapul. De ehhez alázatra van szükségünk, és így egyébként átmegy ebbe a második pontba, hogy teljes alázatossággal és szerítséggel, hosszú tűréssel szenvedjük el egymás szeretetben. Hogy az az ember, aki ugye büszkeséget dédelget a szívébe, az egyrészt nem akarja megmutatni a többieknek, ugye, hogy mi az, amivel ő küzd, mert úgy tesz, mintha az már le lenne győzve, vagy az már nem lenne ott. Igaz? Alázatra van szükség. Az alázat az egész egyszerűen csak elfogadja, hogy mit mond Isten egy adott dologról. Az alázat ugye egyetért azzal, hogy a bűn az bűn. Az én bűnöm is, meg a te bűnöd is. Emlékeztek erre a képre, ahogy beszélt a pásztor Scheller a bűnös nőről, meg a farizeusról? Itt ez a kulcs, igaz? Hogy a farizeus az nézett, és ő úgy gondolta, hogy ő valamivel különb azért, mint ez a bűnös nő. Meg egyébként Jézusnál is különb, mert ő legalább tudja, hogy most mit kéne Jézusnak tenni, Jézus meg nem tudja. Igaz? És azt mondta, hogy hogyha ő lenne tényleg, akkor tudná, hogy ki az a nő, és nem beszélne hozzá, és nem szólna hozzá. Igaz? És ilyen a mi régi természetünk. Megvan benne ez a büszkeség. Azt mondja, hogy én valamit azért még jobban tudok, mint az Isten akár. És amikor pedig megértem azt, hogy igazából Isten az, aki mindent jobban tud, és nekem elég csak, hogy elismerjem, hogy ez így van. És tudod, és ott van az életemben valami, ami nem oda való, ami nem passzol az elhívásomhoz, ami engem a disznóvájúhoz fog elvinni, akkor ezt csak odaadom neki. És azt mondom, hogy Uram, te szabadíts meg tőle, mert én egyetértek vele, hogy erre nekem nincs szükségem. Erre nekem nincs szükségem. Igaz? És ez az alázat, hogy oké, kapcsoljuk akkor a következő vershez. Tudod, hogy ahogyan egymást szenvedjük el a Krisztus testében, ahogy az egymásról való képünk is az kell, hogy legyen, amit az Úr mond. Csak így lehetséges, nem? Amikor a farizeus nézi a másikat, és azt mondja, hogy az én életem már viszonylag rendben van, de a tiédben azért még nagyon sok mindent ki kéne takarítani, azt tudod, remélem, igaz? Akkor ez még nem az az alázat, amivel képes leszünk elhordozni egymást. Pál itt arról beszél, hogy a gyülekezetben hordozzuk egymásnak a gyengeségeit. Ami nem azt jelenti, hogy csak úgy egyszerűen hunyunk szemet, de azt viszont jelenti, hogy senki fölött nincs jogunk ítéletet kimondani, igaz? Nincs jogunk farizeusnak lenni, és egyébként tudjátok, mit nem is kifizetődő nekünk. Mert az a bűnös nő csak az Úr Jézussal volt elfoglalva abba a szobába. Ő az Úr Jézust látta, és ez volt az ő gazdagsága. A farizeusnak nem volt gazdagsága, ő csak a hiányosságokat látta, még az Úr Jézus Krisztusban is. És ez egy nagyon nagy titok. Az alázat elvisz bennünket oda, ahol valóban gazdagok lehetünk a lelkünkben. A mi gazdagságunk az Úr Jézus Krisztusban van. Őt látjuk, és ő vele vagyunk elfoglalva, és ő a mi gazdagságunk. És emlékeztek, hogy ez a nő ilyen hihetetlen értékű kenetet pazarolt, úgymond el az Úr Jézus Krisztusra. Azt is, ami neki volt, azt odaadta az Úrnak. Azért, mert megértette, hogy mi az igazi kincs. Mi az igazi kincs? Ki az igazi kincs? És ez ő. Akkor van nekünk nehézségünk egymással, amikor nem az Úr Jézus Krisztussal vagyunk elfoglalva. Amikor nem az ő imádatával vagyunk tele. Akkor van nekünk egymással bajunk. És tudjátok, ez egy nagyon gyakorlati dolog. Ez egy gyakorlati dolog. A házi csoportban most a Jakab levelét is tanulmányoztuk. És biztos, hogy ismeritek ezt a részt. Jakab 4, 1-től 6-ig, gyorsan odalapozok, megmutatja azt a képet, amelyik a farizeusnak a szíve, így is mondhatnánk. Hihetek. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-e a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs nektek, gyilkoltok, és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg, harcoltok, és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Vagy kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. És ez honnan van a háborúskodás emberek között? Honnan jön azt, hogy egyszerűen nem tudunk békességben meglenni egymással? Honnan van, hogy ez a farizeus tudja, hogy kell kritizálni az Úr Jézust is, meg a bűnös asszonyt is, tudod? Honnan jön ez? És azt mondja, hogy ennek a titka ez a mi tagjainkban, a mi bűnös természetünkben levő bűnös hozzáállás. Igazából ez a lényege. Gyilkoltok, irigykedtek, és nem nyerhetitek meg, harcoltok, és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Ha én nem alázatban járok, és nem aszerint tekintek magamra, amit az Isten adott nekem, hanem azt hiszem, hogy nekem jogaim vannak. Nekem jogaim vannak. Igenis, annak a másiknak is meg kellene érteni azt, hogy én ki vagyok, és mi jár nekem. Tehát a farizeus azt mondta, hogy ennek az asszonynak is meg kéne érteni, hogy mi jár az Úr Jézusnak. Nem. Vagy nem tudom, mit ér. Nem tudom, mint gondolkozott. De ott volt benne ez a küzdés azért, hogy igazságot tegyen, és hogy megtörténjen az, aminek szerinte meg kellett volna történni. És volt egy saját igazsága, egy saját világnézete, amiben nem passzolt bele az, amit az Isten tett, vagy ami Istennek tetsző. Igaz? Hanem egy másik kép, egy másik ötlet, egy másik elképzelés. És velünk ugyanez van, tehát amikor így elkezdünk az Isten által mondott dolgok fölé magasztalni elképzeléseket, saját gondolatokat, sehova nem vezet. Oda vezet, hogy harcok lesznek közöttünk. És figyeljetek is, itt az egységről van szó egyébként, majd ez az egész fejezet igazából a Krisztus testében levő egységről beszél. De a lényege az, hogy ugye alázatban járjon mindenki. Hogyha mindenki az Úr Jézus Krisztus előtt térdre borul, akkor nem lesz kivel harcolni, mert mindannyian őt akarjuk imádni. Hogyha az a farizeus ugye imádta volna az Úr Jézus Krisztust, rájött volna, hogy ő egy tud lenni azzal az asszonnyal, mert ő ugyanúgy szereti az Úr Jézust. A mi egységünk az Úr Jézus Krisztus körül van, az ő jelenléte körül van, az ő személye körül van, az ő imádatában van. Ez a mi egységünk. Nem az, hogy ugye ugyanolyan ruhát viselünk, vagy ugyanolyan műveltségünk van, vagy ugyanannyi pénzünk van, vagy hatalmunk van, vagy ugyanolyan klubba járunk, vagy nem tudom. Mert ezekből rengetegféle variáció lehet, igaz? Kombináció. De a mi egységünk abban van, hogy az Úr Jézus Krisztust szeretjük teljes szívből. Ez adja meg a mi egységünket, de ehhez alázatra van szükség. Amikor valaki megérti azt, hogy én nulla vagyok igazából Krisztus nélkül, akkor tudja értékelni Krisztust. Igaz? Amíg az van, hogy hát igen, ő is jó valamire biztos, de azért még van egy jó adag az én teljesítményeimből, addig nem tudok egy lenni egy olyan emberrel, akinek pedig mindene Krisztus. Igaz? És a gyülekezetben ugyanez a helyzet, hogy addig, amíg nem az a szelleme a gyülekezetnek, hogy Krisztus minden, tényleg minden, addig lesznek ilyen emberi preferenciák, amik alapján mi egymást ki tudjuk utálni. Meg tudjuk, nem tudom, mindig kiigazítani próbálunk valakit, vagy megpróbáljuk beállítani abba a sorba, amiben úgy gondoljuk, hogy neki lenni kellene. De a keresztnél mindenki nulla. Igaz? És mindenki ugyanúgy egy koldus Isten előtt. Egy koldus vagyok Isten előtt. Nekem Krisztusra van szükségem. És tudjátok, ezen gondolkoztam, hogy vannak emberek, akik szeretnek az egységről beszélni, akár vallásos értelemben is, és össze akarják gyűjteni a népeket, és azt mondják, hogy legyen békesség közöttünk. De hogyan lehetséges a békesség, amikor a Jakab levele elmondja, hogy mi az, ami a régi természetünkben ott van? Hogyan lenne lehetséges ez a dolog? Ez csak természet feletti módon lehetséges a békesség fejedelmének a segítségével. Ez az Úr Jézus Krisztus. És emlékeztek, Jonatán beszélt erről, ugye, hogy azt mondja, hogy az én békességemet adom nektek, nem úgy adom nektek, ahogy ez a világ adja, ne nyugtalankodjon a ti szívetek, és ne féljen. Egy ember, aki békességgel lett megajándékozva, akinek az Úr odaadta az ő békességét, az többet nem akar csatározni valami kis dolog fölött, ami igazából ehhez képest semmit nem jelent. Nem? Annak az embernek békessége van, olyan, mint az Ábrahám. Tudod, hogy Lót azt mondja, hogy Ábrahám, én oda akarok menni, te meg menj amarra, tudod. Ott a Sodoma meg a Gomora, gyönyörű föld. Aztán persze tudjuk, hogy mi lett a vége, igaz? És az Ábrahám azt mondta, hogy oké, menjél oda, ha oda akarsz, akkor menj oda, én nem veszítek ezzel semmit. Én ezzel semmit nem veszítek. Vagy ha te oda akarsz menni, ha jobbra akarsz menni, akkor én balra térek. Ha te balra akarsz menni, én jobbra megyek. Mert igazából én tudom, hogy az igazi kincs az nem ott van. Az már itt van, már nekem megvan. Most attól, hogy kinek lesz nagyobb a nyája, teljesen mindegy. Emlékeztek, hogy úgy kezdődött az egész probléma, hogy a pásztoraik ott elkezdtek veszekedni, hogy kevés a legelő, meg a víz, meg mert nem tudom. Ja. Úgyhogy valódi alázat az megérti azt, hogy az, amit Isten adott nekünk, az annyival több, hogy nekem igazából nincsen semmire szükségem. Te nem tudsz tőlem semmit elvenni. Nincs hatalmad arra, hogy elvegyél tőlem valamit, amire nekem tényleg szükségem lenne. Igaz? Ebből van a békességünk, hogy ő már mindennel megajándékozott bennünket a Krisztusban. Én nem leszek kevesebb attól, mert valakinek engedek itt a földön. Valakinek engedek. Emlékeztek, hogy a Pál apostol beszél arról, hogy korintusiaknak, hogy ti egymást viszitek a bíróságra, és pereskedtek egymással. Nem az kéne, hogy csak egyszerűen elengeded azt az embert? Még ha ő is tartozik neked, akkor elengeded a tartozását. Mint hogy pereskedtek világi bíróságon, egymást citáljátok oda. Tudod, ez ugyanaz, ez a Jakab 1, vagy melyik fejezetet olvastam. Tudod, ez az, hogy miért van közöttetek ez a háborúskodás? Azért, mert te még a jogaidat hangoztatod. Te még azt akarod, hogy neked igazad legyen. Mindannyian koldusok vagyunk az Úr Jézus Krisztus jelenlétében. És ő a mi kincsünk. És őt pedig senki nem tudja elvenni tőled. Ha ő neked megvan, senki nem tudja elvenni tőled. A Filippi 2 megmutatja az Úr Jézus Krisztusnak a lelkületét. Emlékeztek erre bizonyára. Ugye róla azt mondja, hogy semmit sem cselekedjünk versengésből, sem hiávalóba való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, és aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítve szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Emlékeztek, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy amikor tudta, hogy honnan jött és hová megy, levette a felső ruháját, körülkötötte magát, és megmosta a tanítványoknak a lábát. Tehát, hogy az Úr Jézus úgy rakta helyre a dolgokat, úgymond, hogy megmosta a lábakat. Az Úr Jézus úgy rendezte el a dolgokat abban a közösségben, hogy ő mosta meg a lábakat. És tudod, hogy ez az alázat. Ugye ő azt mondta, hogy nekem teljesen mindegy, hogy mennyire piszkos a te lábad, meg teljesen mindegy, hogy te ki vagy egyébként. Én meg akarom mosni a te lábadat. Én azt akarom, hogy te teljes legyél, hogy te tökéletes legyél. És tudjátok mit? Isten terve a gyülekezetben ugyanez. Hogy egymás felé ez a fajta alázat legyen meg bennünk. Hogy nem azt nézem, hogy mi az, amit így fölülről én megmondok neked, hogy neked ki kell javítani, hanem hogy tudlak én téged úgy segíteni, hogy neked teljes legyen az életed. Hogy te tényleg teljesen azzal a képpel bírj el, ahogyan az Isten lát téged. Így mosogatjuk egymás lábát. Így szolgáljuk egymást a gyülekezetben. Ez a mi szellemi örökségünk, ez az az elhívás, amire el vagyunk hívva. És ilyen módon, tudod, ki az, aki ellenem jönne azért, mert meg akarom mosni a lábát? Úgy értem, ki az, aki azt mondaná, hogy nekem ne segítsél meg, nekem nincs szükségem erre, hogy én úgy lássam magam, hogy a Krisztus lát engem. Akkor lehet, hogy nem érted, amiről beszélek. Mert erre mindenkinek szüksége van. Erre mindenkinek szüksége van bátorításra, kegyelemben való építésre. Igaz, erre mindannyiunknak szüksége van. És minél többet tudunk adni ebből, annál gazdagabb lesz az egész gyülekezet. Minél inkább ott van bennünk az az alázat, hogy így viszonyuljunk egymáshoz. Ez az Isten terve. De ez teljesen más, mint az, hogy ugye fölülről valaki azt mondja, hogy ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, neked ilyennek kell lenni, meg olyannak kell lenni. Pedig a mi magunk számára elfogadjuk azt, ugye, hogy Krisztus már megmosott téged, te már tökéletes, hogy nem azt mondja, hogy ilyennek kell lenni, meg olyannak kell lenni, hanem abban szolgálunk egymásnak, amit mi már megkaptunk Krisztusban. Azt mutatjuk vissza így tükörként, hogy te ki vagy az Úr Jézus Krisztusban, az írások szerint, az írások alapján, és ez a mi szolgálatunk egymás felé. és tényleg csak visszalapozok az Efézusi levélhez, azt mondja, hogy teljes alázatossággal, szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást a szeretetben. Gondoljátok, hogy az Úr Jézusnak egyszerű volt a tanítványokkal együtt lenni 3 éven keresztül. Úgy értem, hogy ez az ő emberi mi voltának így könnyű volt. Még az ő, ugye, ő tökéletes volt, de így is van, hogy kifakad, ugye, és mondja, hogy meddig kell még veletek lennem, tudod, meddig kell még, mert nem értitek az Istent, nem értitek az Istent, meddig kell ezt még így csinálnunk. És nyilván ezt nem tudom én pontosan, hogy mit jelentett, mert lehet, hogy arról beszélt, hogy még a Szent Szellem nem jött el, és belülről nem tudták megérteni ezeket a dolgokat, vagy nem tudom, hogy mire gondolt. De látod azt, tudod, hogy ez nem volt neki magától értetődő, vagy olyan egyszerű. Viszont itt azt mondja, hogy legyen hosszú tűrés, elszenvedvén egymást a szeretetben. Vagyis elhordozva egymásnak a gyengeségét, egymásnak a hitetlenségét. Tudod azt, hogy ha megszakadok, se tudom veled megértetni azt, amit te csak a Szent Szellem által tudsz megérteni. Tudod, én nem tudom odaültetni a te fejedbe azokat a dolgokat, amiket az Isten adott, az csak ő tudja te benned elvégezni, igaz? És mi sokszor akarnánk így fölülről hatalmi szóval mondani, hogy és már meg végre, hogy ki vagy te az Úr Jézus Krisztusban, hogy állj már a talpadra és induljál el, tudod, és meddig fogsz még ott, tudod, totojázni, és magadat kárhoztatni, meg másokra figyelni, meg mindezek a dolgok, igaz, hogy és azt mondja itt, hogy hordozzátok egymást szeretetben. Ez a hordozás, ez a hypomone, ez egy olyan kifejezés, ami azt jelenti, hogy valami alatt maradni. Mintha egy teher alatt lennél, tudod, és az alatt mész, és nem mész ki alóla. És van a közösségnek egy ilyen része, hogy tudjuk, hogy itt a Földön nem lesz teljesség. Kifejeződés szempontjából. Megértjük azt, hogy vannak éretlenségek. Megértjük, mert ismerjük magunkat is. Vannak emberi gyengeségek. És ezeket, tudod, nincs az illúziónk a gyülekezetről, hogy a gyülekezet tökéletes hely, ahol csak tökéletes emberek vannak, és ha nem ilyenek, akkor mindenkit most elkezdünk helyre tenni, hogy miért nem vagy még tökéletes, és te miért nem vagy, és miért nem vagy. Mert vannak, akik így mennek egyébként közösségekbe, és tudod, és mindenhol csalódnak, mert rájönnek, hogy mindenhol emberek vannak. Igaz? Találkozhatok ilyennel? Tudod, és nagy a csalódás, hogy itt is csak emberek vannak. Hát igen, de az Úr is itt van. Az Úr is itt van, és hála Istennek, hogy ő munkálkodik. De megértjük úgy, ahogy a saját életünkben látjuk azt, hogy türelemre van szükség, még önmagunkkal szemben, és így megértjük, hogy egy másik embernek ugyanakkor a türelemre van szüksége, tudod, az én részemről. Hogy adjam meg a lehetőséget arra, hogy ő tudjon elbukni, tudjon hibázni, tudjon növekedni Istenben. És ehhez hosszú tűrésre van szükség. Lehet, hogy el kell szenvedni egymást szeretetben. És ez az agapé szeretet. Isten feltétel nélküli szeretete. Ez nem emberi szeretet. Tehát az emberi szeretet az egy idő után véget ér. Tehát azt mondja, hogy oké, Andris, 3-szor elbukhatsz, utána én nem vállalok kezességet, értette, vagy utána, tudod, utána nincs, utána vége, mert nekem eddig tartott a türelmem, vagy nekem eddig tart. Az Isten szeretete az pedig olyan, hogy csak hordoz, és hordoz, tudod, és hordoz. Nem a körülményektől függ, nem attól az embertől függ, akivel szemben is, hanem csak az Istennek a természetétől függ. Igaz, az ő belőle fakad. És itt van ez a dolog, megint csak. Emlékeztek a zsidókra a pusztába, hogy minden második, nem tudom, ilyen mondatuk az, hogy miért vagyunk itt még mindig, meg miért ilyen ez, meg miért olyan az, és ott van Mózes, aki Isten szívét ugye hivatott így leleplezni előttük, vagy, és egyébként azt mondja, hogy az egyik legalázatosabb ember volt, nem tudom, hogy mondja, szelidebb ember volt a földszínen, és emlékszem, hogy jöttek ellene ezek az emberek, és mondják, hogy mert vagyunk itt, Mózes, még mindig te mit akarsz, te, nem tudom, és azt mondja, hogy lefeküdt az Úr elé a földön, lefeküdt, megalázta magát teljesen Isten jelenléte előtt ezekre a vádakra. Isten szeretetét nyilvánította ki. És tudjátok, ha ez nincs ott, akkor tényleg addig leszünk együtt, meg addig fogunk örvendezni, amíg jól mennek a dolgok. Csak a körülményektől fog függni az, hogy mikor lesz vége ennek a gyülekezetnek, meg mikor nem jövök többet, meg mikor sértődök meg valakire. Mert hogyha nagyon nehéz helyzetbe kerülök, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy ezt úgy se értené meg senki. De én nagyon szeretem azt, hogy az Úr szeretete ott van, és erre vagyunk hivatottak, hogy ezt tükrözzük egymás felé. És tudjátok, mint egy hajóban vagyunk. A gyülekezetben az egység, az egyébként a következő vers, azt még szeretném egy kicsit majd taglalni, de az alap gondolat az az, hogy mi egy hajóban vagyunk. Ugyanazok vagyunk emberként. Ugyanazokkal a dolgokkal nézünk szembe, csak az egyik pepitába, a másik, nem tudom, lilába, meg jupikékbe, de teljesen ugyanolyan problémákkal nézünk szembe, és senki nincs, aki külön lehetne, és onnan fölülről mondja, hogy na, akkor veled most ott mi van? Miért is van neked az a problémát? Tudod, mert én egy másik hajóba vagyok. Teljesen ugyanaz. Emberek vagyunk, és Krisztusra van szükségünk, mérhetetlen nagy szükségünk, koldusok vagyunk előtte, és ezért mindannyiunknak ugyanaz igazából az élete. Ahogy mondom, vannak különféle szituációk, meg helyzetek, de alapvetően mindenkinek őrá van szüksége. Minden pillanatban. Minden pillanatban. Tudod, és lehet, hogy valaki most gazdag, világszemébe egy fölemelt ember, és lehet, hogy valaki pedig hajléktalan, és senkinek gondolja magát. De Krisztus szemében nincsen ilyen különbségtétel. Egyet, semmilyen szempontból. Igaz? Egy drága ember, akiért ő fizetett az ő vérével, aki a mennyben lesz, tökéletességben lesz, szent lesz, amikor ott leszünk, amikor megnyilvánul az, hogy ki ő valójában. És nincs különbség. Úgyhogy a harmadik vers azt mondja, hogy igyekezzünk megtartani a Szent Szellem egységét a békesség kötelékében. És képzeljétek el ezt a képet, nem tudom, hogy láttatok-e ilyen légiparádét, ahol kötelékbe repülnek a repülők. Engem mindig ámulatba ejt látni, hogy igazából, minthogyha egy ilyen keretre lennének fölrakva azok a repülők, mert annyira összeszoktak, igaz, gyakorolták azt, hogy távolságot tartsanak egymástól, és egy alakzatban repülnek. Vagy egy másik kép így ehhez, hogy egy pillanat, a zenekar. Van egy zenekar, ugye itt zenélnek, és van egy harmónia, ami abból adódik, hogy összeszoktak a zenészek. Tudják, hogy mikor mi következik, hogy kinek mi a szerepe, és egy teljes harmónia van ebben. Ki a helyén van, a maga helyén van, abban az alakzatban is, igaz? Ki tudja a maga helyét, tudja, hogy hol van az ő helye ebben az alakzatban. És a Krisztus testében is erre vagyunk elhívva, hogy tudjuk, hogy mi a mi helyünk. És ezt igazából tudhatjuk, mert ugye ő körülötte van a mi helyünk. Az ő felé való viszonyunk, hogyha megfelelő, akkor megfelelő helyen leszünk itt a gyülekezetben is. Mint a bűnös nő, igaz? Ha én tudom, hogy ő ki nekem, és vele vagyok elfoglalva, őt imádom, akkor jól fogok tudni viszonyulni a testvéreimhez. És megtartom a békesség kötelékét. A kötelékben repülünk. Tudod, ott leszek a helyemen. És ez a békesség. Tehát nem lesz surlódás közöttünk, mert hogyha én őhozzá megfelelően viszonyulok, ő mutatja meg az én helyemet. Igaz? És ki az, aki neki ellene merne mondani a gyülekezetbe? Igaz? Hogyha a testvérem szintén tőle hal, akkor meg fogja érteni, hogy ez az én helyem, és nem akar majd leülni oda az én helyemre. Nem, mint hogyha ettől félnék, tudod, hogy kiül az én helyemre, mert értjük azt is, hogy ugye ez nem is lehetséges. Tehát senki nem tudja elvenni a helyedet a gyülekezetbe. Tudod, neked van egy saját helyed a gyülekezetben, ami senki másnak nincs. Olyan része nincsen, mint neked van. Senki másnak nincsen. Tehát senki nem tudja elvenni tőled ezt. Ez a te helyed. És lehet, hogy vannak emberek, akik megpróbálják elvitatni. Mert azt hiszik, hogy ők az Isten szolgái, és ők majd tudják, hogy kinek hol a helye. De igazából csak Krisztus tudja, hogy mi a te helyed. És ő meg tudja neked is mutatni, meg annak is, aki ezt fölül vigyázza, vagy aki erre ránéz, és Istennel együtt gondolkozik. Viszont a harmadik vers az arról is beszél, hogy ugye azt mondja, hogy igyekezzünk megtartani a Szent Szellemnek az egységét. Hogy ez azt jelenti, hogy ez nem automatikusan történik meg. Az, hogy a gyülekezetben egység van, az nem automatikusan történik meg. És a belőle fakadó áldás sem automatikusan van ott. Az ugye abból fakad, hogy megfelelően viszonyulunk Krisztushoz. Ő a helyünkre tud bennünket tenni. És aztán megfelelően viszonyulunk Krisztus testéhez, ami azt jelenti, hogy ismerjük az értékét ennek az egységnek. És törekszünk arra, hogy a békességnek a köteléke megmaradjon. A béke az a bevégzett munkán alapul. Emlékeztek, hogy mondtuk ezt, hogy békességünk van Istennel, és aztán békességünk van egymással. Meg vagyunk ajándékozva az ő békességével, de abban akarunk megmaradni. És vannak támadások ezen az egységen. Tudjátok, hogy azon gondolkoztam, 133. Zsoltár ugye azt mondja, hogy ahol egységben vannak együtt az atyafiak, oda küldi el az ő áldását az Úr. Hogy ahol egységben vannak, ott van az ő áldása. De az ördög támadja ezt, mert neki ez nem tetszik, hogy az Úr megáld egy gyülekezetet, vagy egy közösséget. Tudjátok, hogy mi az ő neve? Az egyik neve az, hogy ő a diabolosz, az, aki összezavarja a dolgokat. Emlékeztek, hogy van Pál valahol inti a gyülekezetet, és azt mondja, hogy én azt akarom, hogy közöttetek minden ékesen és szép rendben történjen. Alakzatban, az egységben. Sátán pedig azt akarja, hogy minden, amit Isten elrendezett, az legyen összekavarva. Mert utána neki ott van hatalma cselekedni. Ahol megmaradunk az Isten által adott egységünkben, ahogyan Krisztust imádjuk, mindenki ő ráfigyel, ő helyezi el a tagokat rész szerint, ő az, aki a karmester a zenekarban, gyönyörű harmónia van, tehát ott nincsen dolga a sátánnak, ott nem tud mit csinálni. De amint megbomlik ez az egység, igaz, akkor ő ott elkezdi kavarni. És annyira nagy áldás igazából ezt az elvet megérteni. Mert tudjátok, hogy az egységünknek egy nagyon nagy tekintélye van a szellemi világban. Csak ilyesmire gondolok, tudjátok, hogy vannak olyanok, akiknek van egy ötletük arra, hogy a gyülekezetnek mit kéne csinálnia, meg hogy hogyan kéne csinálnia. És ők ezt látásnak hívják. De hogyha az Úr csak őnekik adta ezt a látást, és senki más a gyülekezetből ezt nem érti, akkor ugye van egy választás. Vagy az egész gyülekezetet fölkavarom, és elrendezem az én látásom szerint, vagy azt mondom, hogy alávetem magam az Úrnak ebben a helyzetben, és legyen meg az ő akarata. Igaz? És figyeljetek, lehet, hogy nekem nagyon jó ötleteim vannak, hogy kéne lenni a zenekarnak, meg hogy a pásztor Csabának milyen ruhákat kéne fölvenni, amikor prédikál, meg hogy hogyan kellene evangélizálni. Tudjátok, és lehet, hogy ezek nagyon jó ötletek is lennének. De hogyha ezzel, hogy én ezt képviselem, és megpróbálom erőteljesen előrevinni, anélkül, hogy az egységre figyelnék, hogy megtartanám a békességnek a kötelékét, igazából rombolni fogok vele. És lehet egyébként, hogy ez a meggyőződés még Istentől is van. Csak hogyha nem értem meg azt, hogy mi az egységnek az elve a gyülekezetben, és oda küld áldást az Úr, akkor lehet, hogy Sátán eszközévé válok. És egyébként lehet, hogy büszke vagyok a szívembe, és azért nyomulok ennyire ezekkel a dolgokkal, igaz? Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy tudom, hogy egy hajóban nevezünk. Tudom, hogy, hogy egy a test. Tudom, hogy nekünk együtt kell maradnunk egy adott látás alatt. És lehet, hogy az én meglátásom erről a dologról nem annyira fontos. Lehet, hogy ezt így el lehet engedni. És lehet, hogy egy későbbi pillanatban pedig Isten majd előhozza a maga idején, és oda fogja adni Krisztus testének, és mindenki felismeri, hogy ez tényleg igazából ez egy jó gondolat, vagy ez egy jó dolog. De addig is lehet, hogy tudom ezt alázatban képviselni úgy, hogy megértem, hogy itt nagyobbról van szó, vagy többről van szó. Értitek? Próbálok dadogni erre, de értitek ezt az elképzelést, igaz? Mert ennek az értéke, amikor valaki így tud gondolkozni, és így ki tudja azt mondani, hogy oké, akkor legyen meg az Úrnak az akarata közöttünk, annak sokkal nagyobb az értéke, mint hogyha keresztül tudta volna vinni az ő elképzelését, lehet, hogy föl is tudott volna sorakoztatni mögé embereket, és véghez vitte volna, csak éppen nincs ott Krisztus testének az egysége, nincs ott az a harmónia. Mert egyébként így kezdődnek el szakadások a gyülekezetben. Igaz? Így kezdődik el az, hogy valaki azt mondja, hogy oké, akkor itt az én táborom, mi ezt így gondoljuk, ti meg úgy gondoljátok. Szerintem mi igazabbak vagyunk. Farizeus. Igaz? A farizeus. És ki van középpontba állítva? Krisztus van középpontba állítva? Vagy amit én gondolok, és az az ötlet, és ez milyen nagyszerű ötlet. Az Úr Jézus Krisztus körül van a mi egységünk. És tudjátok, ezért érdekes az is, hogy elmegyünk evangelizálni, és találkozunk azokkal az emberekkel, akiknek sok elképzelésük van arról, hogy hogy lehetne egyesíteni az embereket, igaz? Meg világbékét teremteni, meg hasonlók. De ha ez nem Krisztus körül alakul ki, akkor kudarcra van ítélve. Nem történhet meg. És nem az, hogy mi nem értünk egyet azzal, de mi tudjuk, hogy ő egyedül a békesség fejedelme. Csak körülötte van ott a békességnek az egysége. Ez az egység, amire áldást ad az Úr. 133. Zsoltár, igaz, hogy csak oda küld áldást az Úr, ahol egyetértésben vannak együtt az atyafiak. Úgyhogy igyekezzünk megtartani a szellem egységét a békesség kötelében. És ez az utolsó gondolat, hogy ezt az egységet, ezt a Szent Szellem adja. A Szent Szellem az, aki fölmagasztalja az Úr Jézus Krisztust, aki róla beszél. Azzal az emberrel bárhol tudok kapcsolódni, aki az Úr Jézust helyezi magasra. Igaz, és erre tényleg számtalan tapasztalatom van utcán, amikor beszélgettünk emberekkel, és aki szerette az Úr Jézus Krisztust, azzal egységben voltam. Aki pedig saját ötleteket tolt oda meg elképzeléseket akart fölemelni, ő helyette azzal nem tudtam egységben lenni. Nem azért, mert nem akartam, vagy nem gondoltam, hogy ez egy esetleg jó ötlet, amiről beszél, de érzi ezt az ember, hogy ennek az embernek nem Krisztus a fontos, hanem neki az ő teológiája a fontos, vagy az ő elképzelése a fontos. És ezt a Szent Szellem munkája ki. Tudjátok, amikor egy ember Krisztust imádja, akkor azzal 100%-os lehet az egységünk. Nem azért, mert mi teremtünk egy ilyen egységet, hanem a szellemben ez már megvan. Én csak felismerem, és azt mondom, hogy én veled vagyok, testvérem. Ugyanabban a hajóban vagyunk. Mindannyian ő körülötte gyülekezünk össze. Ő az, akiről beszélünk. Ő az, akiről szó van. Az én életemben is, meg a tiédben is. Ki a nagy az én életemben? Ő. A többit, azt tudod, mindent, ami Krisztussal szemben megy az én életemben is, jobb, hogyha elfelejted. Jobb, hogyha nem is nézel rá, mert nem akarom, hogy az legyen ott középpontban. Azt akarom, hogy ő legyen középpontban. Amen. Jó ez? Jó ez. Akkor lehet, hogy itt befejezem most ezt a kis prédikációt. Még egy utolsó gondolat az Úr Jézus Krisztusról, az ő szájából, Máté 5.9. Hol is? Kis türelmeteket kérem még. Máté 5.9. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Békességre igyekezők. Tehát az Isten szerint való békességre. Boldogok, akik ezen küzdenek, hogy legyen az Isten gondolata közöttünk. Azt mondta Saul, nem, Jonatán Dávidnak, hogy legyen az Úr közötted és közöttem, és ebből van a békesség. Legyen ő közöttünk nagy, és ebben van a békesség. Így tudunk békességre törekedni. A bűnösökkel szemben ugyanaz, nem? Hogy el tudom mondani neki, hogy én értem, hogy benned miért van olyan harc, én értem benned a küzdelmet. De tudtad te azt, hogy a békesség fejedelme meg akarja mosni a te lábadat, és nyugodtan elengedheted a fegyvert, nyugodtan leteheted a fegyvert, mert Isten csak meg akar téged tisztítani. Tudod, Isten csak a legjobbat akarja neked. Ebből jön a békesség. És ugyanez, testvéremmel, mikor kakaskodunk, amikor eszembe jut ez, akkor mondhatom, figyelj, mennyivel fontosabb, hogy Krisztus itt van? Mennyivel fontosabb, hogy őt emeljük föl, mint az, hogy én most bebizonyítsak valamit? Mennyivel fontosabb, hogy békesség legyen? Boldogok a békességre törekve, mert azt mondja, hogy ők az Isten fiainak neveztetnek. Ezek vagyunk. Mi az Isten gyermekei vagyunk. Békességen megajándékozottak vagyunk. Örökre áldottak vagyunk. Éljünk ebben. Oké, tehát ott van az elhívásunk, igaz? Pál azt akarja, hogy annak megfelelően éljünk. Aztán ott volt az alázat, ez csak alázatban járva lehetséges, mert ott tudok elfogadni Istentől. És végül pedig, hogy a békesség kötelékében repüljünk a hitünkben, abban a harmóniában, abban a mennyei szimfóniában vegyünk részt, ahol a Krisztus a karmester, ahol ő határoz meg mindent, én pedig őt imádom. Amen. Amen. Köszönjük neked, Urunk, köszönjük, hogy te eljöttél ebbe a világba azért, hogy megmosd a lábunkat. Nem azért, hogy mutogassad, hogy mennyire rengeteg retkes láb van, hanem hogy megmossál bennünket, hogy szolgálj felénk, hogy békességre juttassál bennünket Istennel. És köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket ezzel, Uram. Köszönjük, hogy örökre adtál egy lehetőséget, hogy megfelelő módon tudjunk viszonyulni hozzád és egymáshoz. És köszönjük, hogy ezen dolgozhatunk, ezen munkálkodhatunk most. Erre fordíthatunk gondot, Uram, hogy mindenki megfelelően viszonyuljon tényleg te hozzád, és aztán egymáshoz, hogy ebben járhassunk, és ebben élhessünk. Hálát adunk neked, Urunk, hatalmas a te műved, hatalmas a te szereteted felénk, Uram. Sokkal nagyobb annál, mint amit mi ki tudnánk találni. Sokkal nagyobb a mi ötleteinknél, Uram. Köszönjük neked ezt, hogy így mindannyian előtted borulhatunk le, Uram. Hogy mindannyian előtted tehetjük le a fegyvert. És érthetjük meg azt, hogy te igazítasz mindent a maga helyére, tökéletesen. Minden napon, Uram. Halleluja. Legyél áldott ezért. Amen.
Urunk, csodálatos a beszéded, csodálatos, ahogy szólsz, csodálatos, ahogy tanítasz bennünket, csodálatosak a te gondolataid, csodálatosak a te útjaid.
kértem, adta önmagát. Minden este méltó, minden este vonzó, minden este kedves vagy neked.
Elhívás, alázat és egység. A mi elhívásunk az az Úrtól van. És arra van elhívásunk, hogy megismerjük őt. És ez alázathoz vezet. Ki ő? Ki vagyok én? De én mivel benne vagyok, ezért ez könnyű. Nem egy erőszakos dolog ez, hogy megalázom magam. Ez könnyű, mert ő az, aki engem valakivé tett. És aztán ez megszüli az egységet. Úgyhogy ez az egész, amiről most hallottunk, egy nagyon könnyű iga, és nagyon gyönyörű teher, de fordítva is gondolkodhatunk rajta. Tehát csak megismerni őt, ez a mi elhívásunk. És aztán ő elmondja mindannyiunknak személyesen, hogy aztán mi személyesen az elhívásunk. Hirdessük őt. és aztán az ő hatalmas dolgait, amit megtapasztaltunk. És ez könnyű. Mert őtőle van az elhívásunk. Úgyhogy menjünk ebben a szívünkbe, és aztán beszélgessünk erről. Legyen egy közösségünk, egy egységben. Úgyhogy áldjon meg az Úr benneteket. Lesznek szendvicsek, lesz kávé, hogy el ne aludj beszéd közben. És az Úr áldjon meg benneteket, illetve már megáldott. Amen. Amen. Amen.